Ma van a Logopédia Európai Napja, melynek már sok éve az a célja, hogy ráirányítsa a társadalom figyelmét a kommunikációs zavarok sokféleségére, azok lehetséges következményeire, ezzel együtt a prevenció fontosságára, no és persze megmutassa azt is, hogy milyen lehetőségek vannak a pillanatnyi állapot javítására. Hamarosan ezekről a lehetőségekről beszélgetünk vendégeinkkel, de előtte néhány percre Egerbe látogatunk, ahol kolléganőnk Pilisi Csenge az EGRI logopédiai rendezvények színén a Líceum dísztermében van már vendégével. Az ottani rendezvény egyébként a szakmáról és a szakmának szól elsősorban műhely munkával. Szervusz Csenge, jó reggelt kívánunk!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Igen, itt van mellettem Balázsné Csuha Mária, a Hevesvár megyei pedagógiai szakszolgálat főigazgatója. Épp az előbb arról beszélgettünk, hogy elsősorban a szakmának szól valóban ez a nap, de nagyon izgalmas előadásokkal, mi pedig a beszéd indítástól egészen a leggyakoribb beszédhibákon át bemutatják a legújabb kutatási eredményeket is a beszédnevelésben. Mik ezek?
Igen, ez a szakmai nap egy összefogásból az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézete, a Szakszolgálati Intézmény EGRI logopédusainak és az Egerben működő Értjük Egymást a Beszédhibás Gyermekekért Alapítvány összefogásával jött létre, és valóban ez inkább egy szakmai rendezvény, amin szeretnénk bemutatni a új kutatási eredményeket, együttműködési lehetőségeket és az Egerben folyó logopédiai munkát, a szakszolgálati ellátásnak a leginkább kiemelkedő csomópontjait, eredményeit. De erről szólnak az előadások, és délután a műhely munka, ahol a konferencia résztvevői akár saját tapasztalatot is szerezhetnek egy-egy módszerből.
Mert itt a legújabb kutatási eredményekről beszélünk, és mint leggyakoribb beszédhiba a dadogás, erről külön egy műhelyi foglalkozást tartanak. Hogyan lehet terápiával segíteni ezen a beszéd problémán?
Igen, a kollégák egy különleges módszerről fognak beszélni, illetve hát egy saját élményi programot terveztek délutánra, illetve el is fogják ezt mondani. 2013-ban kezdtek el nálunk a logopédus kollégák kettős csoportvezetéssel, logopédus pszichológus párral, dadogó gyerekekkel dolgozni, dadogó gyerekek csoport terápiájával, és ezzel párhuzamosan szülő csoporttal, mert úgy tapasztaltuk és úgy gondoljuk, hogy sokkal hatékonyabb és mindenhatóbb változást hoz létre ez a módszer, mint egyébként egy hagyományos. Nagyon sok gyermeknél az is használ természetesen, de nagyon fontos, hogy egy tartós, mélyreható változást érjünk el, és azért fontos a család bevonása ebbe a munkába.
Azért is többek között, mert elárulta nekem az előbb, hogy sokszor pszichológiai, pszichés probléma áll ugye a dadogás mögött, úgyhogy erről is beszélnek a mai nap, és számos izgalmas előadás lesz még itt az EGRI Líceumban.
És folytatjuk, ma van a Logopédia Európai Napja, az előző percekben Pilisi Csengét hallották Egerből. Az mlss.hu, és most próbálom így betűzve bemondani, a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége honlapon mindenki megtalálhatja egyébként a részletes országos programlistát, hogy a lakóhelyén hol rendeznek ma, illetve a napokban hasonló programokat, mert én is megnéztem, és a napokban is rendeznek, úgyhogy nem vagyunk lemaradva akkor se, hogyha ma nem tudtunk oda menni. A logopédia szakterülete eddig nagy részt a pedagógiához kapcsolódott, ám két éve a nyugat-európai klinikai módszerekre építve elindult a hang, beszéd és nyelésterapeuta képzés a Semmelweis Egyetemen. Bár az elnevezés már nem logopédus, mégis testvér szakmáról van szó, és a két megközelítés egymást erősítve talán sokkal több betegnek, hátránnyal élőnek tud majd segíteni. A képzés alapítója Haki Tamás foniátria professzor volt, aki több évtizedes nyugat-európai tapasztalat alapján kezdeményezte ennek a szakiránynak az elindítását. Ebben egyébként úgy tűnik, hogy társakra is lehet a hazai logopédusokban, mert ezt a fajta megközelítést már továbbképzéseken is tanítják. Balázs Eszter mesterlogopédus is szervez március végén, épp a hónap végén egy ilyen továbbképzést. Hát ők ketten vannak itt a stúdióban. Köszöntöm Önöket, Balázs Eszter, mesterlogopédust, a Szeneka Beszéd Stúdió kommunikációfejlesztő és logopédiai szakrendelő alapítóját, és Haki Tamást, a Semmelweis Egyetem hangbeszéd és nyelésterápia szakirányának alapító professzorát. Jó napot kívánok mindkettejüknek, és ígérem, hogy a hosszú megnevezéseket most egyszer használtam.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönjük. Szeretettel köszöntjük a hallgatókat is.
Ha már ma van a logopédia európai napja, akkor próbáljuk társítani az általunk, mondjuk szülők által ehhez társított problémákat, mert hogy én úgy érzem, hogy a logopédiát alapvetően a szülők veszik igénybe, holott a logopédia tulajdonképpen egy egész életre szóló képzést vagy probléma megoldást is jelenthet. Ugye mi meg ugyan azonosítjuk, mint ezek ilyen gyerek problémák lennének kizárólag.
Gyerekkorban kell elkezdeni a logopédiai terápiákat, mert ha későn kezdünk neki, akkor természetesen az eredmények is gyengébbek lesznek és váratnak magukra. Valóban a szülőknek a dolga, vagy a szülők veszik észre talán először, hogy a gyerek nem jól beszél, viszont ők nem rendelkeznek azokkal a szakismeretekkel, amikkel a logopédusok, hogy mikor, minek kell bekövetkeznie, melyik életkorban. Ez a logopédusnak a feladata, és általában az állami ellátásban dolgozó logopédusok rendszeres szűréseket végeznek az óvodákban.
Bizonyos életkorokban.
Igen, rendszeresen, és ők szűrik ki, hogy melyek azok a gyerekek, akik sürgős vagy ráérősebb logopédiai ellátásra szorulnak.
Melyek a leggyakoribb problémák?
A leggyakoribb beszéd probléma a pösszesség persze. Pösszességnek nevezünk mindent a magyar artikulációs bázistól eltérő kiejtési problémát. Tehát például a racsolást is a pösszesség nagy kategóriába sorolja a logopédia, tehát minden artikulációs hibát vagy eltérést azt pösszességnek nevezünk. A következő elég gyakori beszédhiba a megkésett beszédfejlődés, és az az igazság, hogy a tudomány fejlődése és a társadalmi életnek a felgyorsulása ahhoz vezet, hogy egyre több a megkésett beszédfejlődésű gyerek. Ennek azt hiszem, hogy az az oka, vagy az is az oka, hogy a képi kultúra, a verbális kultúra rovására nagyon erősen előre tört.
Tehát nem érzi az igényét a gyerek, hogy kifejezze magát szóban.
Igen, kevesebbet beszélgetünk most már, és inkább sajnos még azok az emberek is, azok a szülők is odaadják a tabletet a gyereknek, hogy nézze a mesét és maradjon csöndbe, akik ezzel valójában nem értenek egyet.
Csak be akarja fejezni az ebédet.
Igen, pontosan.
Mármint nem feltétlenül az evésre gondolok, hanem mondjuk a főzést.
Igen. Azután ide tartozik még a dadogás, a hadarás, ide tartozik az orhangzós beszéd, a hasadékos gyerekeknek az ellátása is ide tartozik hozzánk, az afázia.
Ami aztán messze nem csak gyerekkor.
Igen, igen, gyerekkorban is előfordul sajnos, de hát felnőttkorban sokkal gyakoribb az agyi történések utáni bekövetkező beszédzavar. És hát ugye ide tartozik a diszfónia és minden hangprobléma, ami dolgunk.
A szülők szerintem nagyon sokan felteszik azt a kérdést, amit én tettem fel, amikor az egyik gyermekemmel volt hangképzési probléma, és az óvodában ezt jeleztem a logopédusnak, hogy hát ugye a szűrésen még ez nem volt probléma, de egyszer csak kedről szerdára rossz helyen képzi az S hangot, és onnantól kezdve minden ehhez kapcsolódó hangzó egyszerűen elromlott a gyerekben, és nem tudtuk az okát, és megkérdeztük, és akkor kérdeztem tőle, hogy meddig normális, mire a logopédus, emlékszem, rám nézett, azt mondta, mennyi ideje van? Mert hogy erre most lehetne fél órában is válaszolni, meg egy órában is válaszolni. Tehát, hogy a tólig az a logopédiában mennyire ismert dolog, hogy mi az, ami normális, hogy egy 3 éves gyerek nem beszél, hogy egy 4 éves gyerek elkezd racsolni, az kinőhető, hogy egy csomó ilyen dolog van, amit nem lehet így kategorikusan
megmondani. Ez pontosan így van, és ezért kell alaposan ismernünk a gyermek múltját és a körülményeit, amiben él, mert csak annak az ismeretében tudjuk meg jósolni nagyjából a jövőt. És szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontosnak tartom a logopédiai ellátásban az interdisziplináris szemléletet. Tehát én annak a holisztikus szemléletnek a híve vagyok, hogy az ember nem csak a szájával beszél, és hogy az egyes beszédhibáknak bizony súlyos, akár lelki, akár testi következményei, vagy a testi okok határozzák meg, hogy az eltérő a hangképzés vagy a kiejtés. Tehát, hogy a test, lélek és a szellem egy, és valahogy ezt az egészet együtt kell kezelésbe vennünk.
Egy kicsit már pedzegette itt azt, amiről beszélgetni szeretnék, hogy ugye itt alapvetően a pedagógiai megközelítésről beszéltünk, és van egy másik, ezért is ülnek itt ketten, a klinikai alapú megközelítés. Ugye 2 éve kezdődött a Semmelweis Egyetemen, 4 éve mutatja közben Haki Tamás, na hát akkor ez most már több múlttal rendelkezik, mint gondoltuk. A hang-, beszéd- és nyelésterapeuta képzés. Ugye ez egy klinikai megközelítés, és klinikai szakembereket képez. Na akkor mi a különbség az eddigiekhez képest? Miben lesz ez más? Miben lesznek ezek más szakemberek?
A hagyományos logopédia inkább pedagógiai alapú. Ez nálunk Magyarországon és 1-2 kelet-európai országban a helyzet, és hát ugye nagyszerű képzés a pedagógiai alapú logopédus képzés. Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban a logopédus képzés inkább klinikai orvostudományi jellegű. Itt a logopédusok nem elsősorban a gyerekekre koncentrálnak, bár természetesen ellátják a gyerekeket, de a felnőttek problémáival is ugyanolyan intenzíven foglalkoznak. Tehát a nyelési zavarokkal, az operált betegek vagy neurológiai betegségek után sérült embereknek a problémáival, amit persze Magyarországon is igyekeznek a logopédusok ellátni, hiszen szükség van rá, de erre kifejezett képzés, alapképzés nincs. És ezért szerettem volna a nyugat-európai képzéshez hasonlóan Magyarországon megteremteni egy ilyen orvostudományi alapú képzést. A diákjaink most már 4-edévesek, és hamarosan végeznek az első abszolvensek, és ők nyilván elsősorban az egészségügyben fognak elhelyezkedni, és kevésbé a pedagógia körében.
Az nem titok, hogy ön Regensburgból hozza ezt a másfajta klinikai hozzáállást és tudást. Mik az ottani tapasztalatok? Itt ugye még csak most fognak végezni az első ilyen szakemberek. Ott mit tapasztaltak, vagy mit tudnak?
Az ottani logopédusok, ahogy említettem, a klinikai közelben képződnek. Én is alapítottam egy logopédiai tanintézetet Regensburgban, az első ilyet a környéken, a megyében, és ezt az intézetet 16 éven keresztül vezettem, tehát nagyon mély belátásom van, hogy hogy működik a logopédia Németországban és Nyugat-Európában általában. Ott a logopédus terápiát az egészségügy finanszírozza. Ez egy nagyon nagy különbség, tehát nem a szociális büdzséből fizetik, hanem az egészségügyből. Tehát az orvos receptet ír logopédiai kezelésre.
Tehát fel lehet írni ezt.
Ezt igen, és ezt a betegsegéző kifizeti természetesen. A logopédusok a saját praxisukban épp úgy, mint a klinikai tevékenységük során, tehát ezt a széleskörű munkát végzik a gyerekellátástól az időskori ellátásig, a súlyos klinikai ellátást is vállalják.
Mit szól a szakma sok pedagógiai megközelítési művelője, hiszen Magyarországból belülük van több, ehhez a megközelítéshez? Mennyire tud ez belefolyni az ő munkájukba, vagy mennyire tudja a tudásukat bővíteni? Ugye itt tudom, hogy az összejövetel témája is a paradigmaváltás lesz, már pedig az azt jelenti, hogy valami újat, valami váltást, változást hozunk a szakmába.
Azt nem tudom, hogy intézményi szinten milyen változások következhetnek be, de azt tapasztalom ezzel a rendezvénnyel kapcsolatban, aminek az a neve, hogy hangterápiás mesterkurzus, és megtisztel minket a professzor úr azzal, hogy az egyik előadója lesz, a másik Damásdi Nóra, aki a professzor úrnál tanult jó pár évig, tehát ők ketten képviselik ezt a medicinális szemléletet, hogy mekkora az éhség a magyar logopédusok körében erre az újfajta szemléletre, az azt bizonyítja, hogy körülbelül 50-en jelentkeztek már erre a képzésre, erre a kétnapos képzésre. Tehát érezzük ennek a fontosságát, és ennek a szemléletnek, a szemléletmódnak a kitágítását, a pedagógiai szemléletmódnak, hiszen nem tudjuk meglátunk egy gyereket, és ha nem tudjuk, hogy mi áll a háttérben az ő múltjában, a testi múltjában jön hozzám egy gyerek, és nem kapok egy beutalót, és nem írják le, hogy mi a diagnózis, akkor nehezen kezdek neki. A logopédiai kompetencia valamihol kezdődik, és valameddig tart. De van egy előzménye, ami egy medicinális kompetencia.
Ez egy konkrét kórelőzmény.
Pontosan, és lehet, hogy van egy következmény, lehet, hogy konzultálnunk kell, lehet, hogy megbeszéléseket kell tartanunk. Tehát, hogy az együtt, a szakmaközi együttműködést borzasztó fontosnak tartom a páciens érdekében, a gyerek érdekében.
Közben Haki Tamás is.
Igen, köszönöm ezt a meghatározást. Én is úgy gondolom, hogy az együttműködés az orvostudomány és a logopédia, vagy a terapeuták együttműködése az orvossal nagyon fontos. Én az orvostudománynak azt a részét képviselem, amit foniátriának nevezünk, a fülorgégészetnek az az ága, amelyik a hangképzés, az artikuláció, a beszéd és a nyerés zavaraival foglalkozik az orvos szemével. És itt összefűződik a terapeuta tudás és az orvos tudása. Az orvosnak elsősorban az a feladata, ismervén mindezeket a zavarokat, mindezeket a funkciózavarokat, hogy megállapítsa, hogy van-e a funkciózavar mögött egy szervi elváltozás, ami a funkciót zavarja.
Ezt nyilván a logopédus nem látja.
Ami nagyon előtérben van, de ehhez az orvosi kompetencia nagyon fontos. És nem csak az artikulációs szervek elváltozásáról van szó, hanem az irányítás zavaráról is. Tehát a neurogén és a hormonális irányítás zavaráról is szó van. És az orvosnak ki kell szűrnie azt, hogy van-e a zavar mögött, amit itt Balázs Eszter nagyon szépen felsorolt, van-e esetleg valamilyen komorbiditás, úgy nevezzük, tehát egy kísérő patológiás elváltozás. És ebben mi nagyon sokat segítünk a logopédusnak, vagy a hangbeszédnyelés terapeutának, hiszen rávilágítunk egy olyan tényre, amit orvosi kézbe kell adni.
Mondok egy nagyon egyszerű példát, van egy kisgyerek, kiveszik a garatmanduláját, és a műtét után, picike még, nem tudom, kicsit ilyen sokkos állapotban van a műtét után, valahogy elkezd másképp nyelni, másképp beszélni, és valahogy nem akar rendbe jönni. Itt lehet például, lehet, hogy távoli a példa, de hogy itt lehet egy olyan pont, ahol az orvos és a logopédus egy közös munkát alkot? Valami ilyesmiről van szó?
Bizonyára lehet, de ez a példa, bocsánatot kérek, hogy ezt mondom, de annyira elvont, hogy nagyon nehezen tudok itt véleményt mondani, mert sok részletet kell ismernem ahhoz.
És csak elképzeltem egy történetet, igen. Hogy mi lehet az a pont, ahol összejön, de valami ilyesmi lehet az,
ez
ahol
is
a kettő
lehet egy
találkozik.
Ilyen pont, az biztos, igen.
Itt két megközelítés is van. Most éppen hogy mondjam az orvosi megközelítést. Itt egy inszuficiencia, vagy egy inkompetencia alakult ki.
Fordítsunk a hallgatóknak, mert én is
mondom,
lassan bajba kerülök.
Igen, tehát, hogy a garatmandula eltávolítása után lehet, hogy egy túl nagy tér keletkezett, amit a lágyszájpad majd nem tud kompenzálni. Előfordulhat ez. Ezt neveznénk ugye inszuficienciának, nem tudom, hogy képtelenségnek.
Képtelenség, igen.
Vagy igen. És az inkompetencia pedig az, hogyha ennek valamilyen neurogén oka is van.
Tehát idegi
oka is van. Ezt az orvosnak kell eldöntenie, és ennek alapján kell majd a kezelést is irányítani. Tehát itt fontos a foniáter együttműködése a logopédussal vagy a hangbeszédnyelés terapeutával.
Egyébként most maradjunk egy kicsit Haki Tamásnál, ha már így belejöttünk ebbe, milyen újdonságai vannak ennek a szakterületnek, mert hogy lehet olvasni olyasmiről, hogy most már a hangszalagokat is lehet pótolni, stb. Tehát van olyan fejlődési potenciál benne bőven, mint a többi orvostudományi ágazatban.
Most a foniátriára
gondolok.
A foniátria ugyanolyan nagyon sokat fejlődött, mint más orvosi szakmák. Nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt 20-25-30 évben, amióta én gyakorló foniáter vagyok. ugye az elődeim nagyszerű tudást adtak át nekem, de hát azóta hatalmas fejlődés történt. Ha csak egy teljesen új szakmai részt hadd említsek, a nyelési zavarok diagnosztikáját és kezelését. Ebben régebben alig-alig foglalkoztak, aki nem tudott nyelni, az meghalt. Azután jött az az éra, amikor föltalálták ezt a sipolyt, ezt a hasba behelyezett sipolyt, és azon keresztül táplálják az embereket. Na most ez egy szörnyű állapot, mert hát az embernek egyik legfontosabb funkcióját veszik el, az étel felvételét, az örömét, az evés örömét. A foniátria, és most már a terapeuták is tudnak sok mindent javítani. Tehát a nyelési funkción lehet javítani. Az idős embereknél éppen úgy, mint az operáltaknál, és a gyerekeknél is. Tehát ez a szakmának egy teljesen új része. De amire ön utalt, hát én végeztem olyan műtétet itt Magyarországon is, hogy egy mély hangból magas hangot csináltunk. Hát ugye ez a transzexuális hang probléma, ez egy ismert dolog. Hát egész idáig megy a tudomány,
a tudomány lehetőség,
tehát az operatív lehetőség, és egy foniáter egész másképpen operál egy Reinke ödémát, az ödémás hangajkakat, hangszalagokat, ami általában dohányzás következménye, mint egy olyan fülorgégész, aki nem foglalkozik foniátriával.
No, és akkor visszalépünk kettőt, mert közben hallgatóink 0639666 kérdéseket is írnak, és ők szépen összehozták az orvostudományt a logopédiával. Felnőtt korban fogcsináltatás, gondolom, fogkészítés után hangképzési zavart lehet-e javítani? Hát a kérdés mindkettejükhöz szól. Aki Tamás bólogat, de Balázs Eszter is.
Igen, nagyon érdekes ez a kérdés. Lehet, hogy ez a logopédiának lesz majd egy szakterülete, mert tudjuk, hogy idősödik a társadalom, és az idősödés sajnos fogvesztéssel jár.
És fogpótlással.
Fogpótlással is, meg ugye protézisviseléssel, vagy beültetésekkel, tehát újra meg kell tanulni a szép kiejtést annak, akinek ez fontos. Éppen most, esküszöm, hogy most kaptam tegnap előtt egy ilyen levelet.
Nem volt megbeszélve az SMS még.
Írt nekem, hogy szeretne szebben beszélni, nem tudja megszokni az új fogait. Ebben én biztos, hogy tudok neki segíteni.
Igen. És a foniátert meg lehet kérdezni. A foniáter ismeri, ugye itt a második artikulációs zónáról van szó, a nyelv és a kemény szájpad első részének, vagy a középső részének az érintkezéséről, amely megváltozik egy fogpótlás után. A foniáternek van módja erre ezt még mérni is, megállapítani, hogy pontosan mi a hiba. És ennek alapján meg lehet kérni a fogpótlás szakemberét, hogy azt a protézist másképp készítse el. Egy-egy milliméter differencia számít abban, hogy egy S-hang mennyire éles, vagy mennyire életlen.
Na most én is továbbképzésen vagyok. Köszönöm szépen, professzor.
Milyen jó teret
már is tanultam valamit.
Van még egy kérdésünk, ez gyerekre vonatkozik. 5 éves kisunokám K és G helyett D-vel beszél. Normális ez, vagy szükséges-e valamilyen logopédiai beavatkozás? Ez furcsa, K és G helyett D-t. Én azt hittem, hogy a kettőt cseréli fel.
TD-t KG-vel helyettesíti. Hány éves ez a gyerek?
Azt mondja, hogy 5 éves.
Az azért már illene.
Tehát ott már azért igen. valamilyen
igen,
logopédiai.
Szükség lenne igen, valamilyen ez szakemberbe.
Ez nem egy fonetikai, hanem egy fonológiai probléma, ami annyit jelent, hogy a beszéd fejlődési zavarnak egy kifejeződése.
Még egy pár mondatot, talán annyi időnk még van, szenteljünk annak, hogy felnőtt korban mennyien foglalkoznak azzal, hogy logopédushoz forduljanak, ha már addig nem történt beavatkozás, nem történt terápia, és még akkor is fennáll a probléma. Mert hogy ezek ritkán szoktak azért elmúlni.
Igen, a Seneca létét talán ez biztosítja tulajdonképpen, mert a felnőtt kori terápiákat valahogy nem biztosítja az állam. Vagy csak olyan alacsony óraszámban, mert van erre társadalombiztosítási keret, csak olyan alacsony, hogy azzal alatt nem lehet eredményt elérni, mert ugye minél később kezdünk neki egy terápiának, annál tovább tart, ez egyértelmű. Valahogy evidencia. Tehát erre vállalkoztunk mi tulajdonképpen, gyerekekkel is foglalkozunk, de a felnőtteknek nem sok hely van Magyarországon, ahova tudnak fordulni.
De első körben egyébként orvoshoz kell fordulni, az egyértelmű, ugye? Tehát...
Én azt gondolom, hogy majdnem mindegy, hogy kihez fordul, mert ha hozzám fordul, és én úgy érzem, hogy nem vagyok kompetens, akkor el fogom küldeni az orvoshoz. Tehát, és talán az orvos is azt mondja, hogy igen, ezt a problémát én most látom, amennyire tudok segítek, és a terápiát pedig végezze a logopédus.
Nagyon rövid időnk van, úgyhogy egy mondat csak.
Ezen fog segíteni a hangbeszédnyerés terapeuta, hogy a felnőttekhez talán többet fog érteni.
Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, tudnánk még beszélni legalább egy órát. Balázs Eszter, mesterlogopédus és Haki Tamás professzor volt a vendégem itt a stúdióban, és arról beszélgettünk, hogy ma van a logopédia európai napja. Akinek ilyen problémája van, vagy a gyermekének, keressen fel szakembert, ők majd eldöntik, mi a teendő. Nézzenek utána. Köszönjük szépen.